Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg szeretettel a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét Máté evangéliumából, a 6. fejezet 19. versétől kezdve a 21. versig a következőképpen. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Ámen. Foglaljunk helyet. Sokszor gondolkodom rajta, hogy vajon mi az oka annak, hogy Jézus ketté választja a mennyei és földi kincseket. Annál is inkább, mivel ugyanebben a hegyi beszédben szó van arról, hogy tudja a mi mennyei atyánk, hogy szükségünk van ezekre, amiért hálát adunk a mai istentiszteleten. Az énekünk is, amit a keresztelő alkalmával énekeltünk. Erről szól, erről is szól. Sokakban felmerül az a gondolat, hogy manipulálni szeretne bennünket az egyház, hogy el akar fordítani minket ezektől a kincsektől, és aztán Pál apostol mondja, hogy tessék bőven adakozni. Ez egy ilyen manipuláció lenne? Nem gondolom, hogy erről lenne szó, hiszen Jézus sohasem kötelezte az embereket semminek sem a befizetésére. Én éppen ezért nem gondolom, hogy jézusi gondolkodáshoz közelítene az, amikor mondjuk nyugaton adók módjára vonják le az egyház fenntartói járulékot. Ő sohasem kötelezte az embereket semmire, hanem valahogyan úgy, ahogy az énekünk szólt, mondhatjuk azt, hogy igen, és mondhatjuk nem. Elmondhatjuk azt, hogy mi a véleményünk egyes dolgokról, követhetjük Jézust, vagy mondhatjuk azt, hogy mi nem szeretném még követni. Szabadon dönthetünk erről. A kérdés az, hogy miért nem fér bele Jézus követésébe a földi kincseknek a gyűjtése. Nekem az jut eszembe, amikor többfelé elkötelezett emberek arról panaszkodnak, hogy hát most meg kell felelnem ennek az embernek is, de meg kell felelnem annak az embernek is. Mert itt is parancsolnak nekem, ott is parancsolnak nekem. És hogyha ez így van, akkor érzi az ember, hogy szétzilálódik, mert nem tud megfelelni két helyen. Két úrnak nem lehet szolgálni, mondja Jézus aztán a későbbiekben. Az egyik úr a mammon, a másik pedig az Isten. Nem a kincs az, ami nem fér bele Krisztus követésébe, hanem a gyűjtési irányultság. Amikor az ember úgy fordul a kincs, a földi kincs felé, hogy neki az a célja, hogy azt gyűjtse. Nem élni szeretne vele elsősorban, hanem gyűjteni. Sokat megtesz a pénzért. Van egy 20. századi olasz drámaírónak egy darabja, amelyben az egyik szín arról szól, hogy egy hatalmas arénában vagyunk, a közönség biztatja az arénába beérkező kincskeresőt, hogy találja meg a kincset. Ott van egy csomó csapóajtó az aréna talaján, az egyik alatt a kincs van. És mint ahogy a gyerekekkel szoktunk játszani, a közönség így biztatja, hogy langyos, meleg, hideg, északi sark. Aztán, amikor közeledik a kincshez, akkor mondja, hogy langyos, meleg, forró, megfősz, megégsz. És akkor felemeli a csapóajtót a kincskereső, füst száll fel a csapóajtó alól, kijön az ördög, megkapja az illetőt és lehúzza a pokolba. A közönség tombol, még, és beérkezik az arénába a következő kincskereső. Nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy tényleg szétzilál a földi kincsnek a gyűjtése. De nem arról van szó, hogy nem lehetne kincseket gyűjteni, hanem ismét mondom, az irányultságról van szó. Azt mondja Jézus, mennyei kincseket gyűjtsünk. De hogyan? Hogyan lehet mennyei kincseket gyűjteni? Néhány pontban szeretném elmondani ezeket a dolgokat. Az egyik, amit már mondtam, az irányultság. Rettentően fontos az, hogy jól tájoljuk be az életünket, de ahhoz, hogy jó legyen a tájolás, ahhoz egy biztos pontra van szükségünk. Mióta Hérakleitosz azt mondta, hogy minden mozog ezen a világon, azt gondolom, hogy nehéz megkeresni azt a biztos pontot, amihez lehet az életünket tájolni. Ő az, aki azt mondta, hogy nem lehet egy folyó, ugyanabba a folyóba kétszer belelépni. Mert az már nem az a folyó. Van-e valami állandó ezen a világon? Van-e valami biztos pont ebben az életben? Persze, mivel a templomban vagyunk, meg tudjuk mondani ezt elméletben, hogy igen, ez Jézus, ez a menny. Luther Márton viszont már nem elméletben mondta, amikor megírta az erős vár a mi Istenünket. Ő azt írja a 4. versben, hogy miénk a menny örökre. Ő a mennyhez tájolta az életét. A második, amit tudni kell a kincskereséshez, hogy tudjunk elengedni is. Akik sokat költöznek, azok tudják, hogy ez mennyire megváltoztatja az életüket, a hozzáállásukat a dolgokkal kapcsolatban. A dolgokhoz való kötődésükre milyen hatással van, hiszen akkor ki kell szortírozni dolgokat, és rájönnek arra, hogy mennyire mulandóak is ők, hiszen elmúlnak azok a javak, azoknak a fontosságuk, amelyeket ki kell szortírozni. Szembesül az ember a saját halandóságával. Tehát tudjunk elengedni is. A harmadik, nem kihasználni, hanem ápolni kell a teremtett világot. Ez megint kapcsolódik az aratási hálódó ünnephez, hiszen az, ahogyan törekszünk az életszínvonal emelésére, az nyilvánvalóan a környezetünknek a kizsákmányolására, további pusztítására épül. A cél az lenne, hogy a szerzésre való hajlamunkat magasabb szinten éljük meg. Erre nekem nagyszerű tapasztalat volt az, amikor összetudtam hasonlítani az 5 éves és a 25 éves érettségi találkozónkat. Az 5 éves érettségi találkozónkon a fő gondolat legtöbb ember számára az volt, hogy hogyan tudnának minél többet kihozni anyagilag az életben. Mindenki úgy elálmodozott, hogy majd legközelebb már kedilekkel fog oda behajtani az érettségi találkozóra, meg nem tudom. Tehát úgy ismerjük ezeket az álomvilágokat. A 25 éves érettségi találkozón már nem ez volt a központ, hanem az, hogy mennyire fontos a harmónia, a családi élet, már ahol megmaradt a család az anyagiakért való hajsza közepette. Hiszen akkor már sok mindenen keresztül mentek ám. Eltelt 20 év. És akkor már arról beszéltek, hogy nem az a fontos, hogy mennyi van, hanem az, hogy békességben éljünk egymással, hogy szeressük egymást. Érdekes tapasztalat. Mint hogyha ők is már megfogalmazták volna, hogy nem a földi kincseket kell hajszolni, hanem a mennyei kincsek irányába kellene fordulni. Aztán azt is tudni kell a kincskeresésnél, hogy a kincskeresés időt igényel. Nem heti egy óra az Isten tiszteleten a kincskeresés. Még csak nem is heti 2 óra, Biblióórával együtt. A kincskeresés az sok-sok találkozást jelent. Gondoljunk arra, hogy akik keresték az örök életet Jézus korában. Hány alkalommal keresték fel Jézust? Hány óra hosszat beszéltek vele? Gondoljunk arra, hogy a tanítványok 3 teljes évet töltöttek Jézussal. Keresték a kincset. A kincskeresésre időt kell szánni. Ha meg akarod találni az örök élet kincsét, arra időt kell szánni. Persze, tudom, hogy most egy ilyen felgyorsult világban az ember azt várja, hogy minden az ölébe pottyan hamarosan. De erről majd még később picikét szó lesz. És az utolsó az, hogy ne birtokolj, hanem tudj adni is. Jó, kaptunk Istentől sok mindent, megáldott bennünket, de túlcsordulóan. Tudtam, hogy ha nem teszem vissza a szőlőt, akkor biztos, hogy vissza fogják tenni, mert szeretik a rendet a templomban, ezért tettem vissza. De legszívesebben ott hagytam volna, szétgurulva a diókkal, mert ez mutatta volna azt, hogy mennyi mindent tudunk adni. Mennyire bőségesen adott az Isten. Tehát Jézus azt mondja, hogy menj, oszd szét a szegényeknek, és akkor kincsed lesz a mennyben. Akkor fogunk igazán létezni, hogyha tudunk adni. Az embereknek egy része úgy gondolkodik, hogy akkor létezünk, hogyha birtoklunk. Jézus viszont inkább úgy fogalmaz, persze nem szó szerint, de így értelmezhető, hogy akkor létezel igazán, hogyha tudsz adni. Mit kell akkor végül is csinálni? Nagyon érdekes volt nekem az, hogy már 1960-as években Kennedy elnök azt mondta, hogy a GDP az minden mást megmutat, kivéve azt, ami az életet értelmessé teszi. Éppen ezért kezdtek bevezetni egy másik mutatót. Ezt ritkábban szokták azért emlegetni a tévében, a híradóban. A másik mutató az a HDI, ami már nem csak a pénzt veszi alapul, hogy mennyi az egyfőre jutó össztermék, hanem arról szól, hogy ezen kívül milyen egészséggel rendelkezünk. Mi a várható élettartam? Mennyi tudás van egy országban? És a legutóbbi években egy harmadik mérőeszközt is bevezettek, ez a Happy Planet Index, ugye a HPI, ami arról szól, hogy mennyire vagyunk elégedettek az életünkkel, és milyen a kapcsolatunk a környezetünkkel, mekkora az ökológiai lábnyomunk, azaz mekkora pusztítást végzünk a környezetünkben, és mennyire vagyunk elégedettek. Az első a HPI felmérésben, Costa Rica. Nem, ami azt mondja, hogy nem az anyagiaktól függ az elégedettség, hanem valami mástól. Nyugat-Európában sokkal magasabb az életszínvonal. Az a kicsi rész Nyugat-Európa használja fel a világ erőforrásainak és energiájának 1/4 részét. És nem hozza meg azt az elégedettséget, amit várna tőle. Miért? Mit kell csinálni akkor? Én azt gondolom, hogy azt szeretném kiemelni a pontjaim közül, hogy időt kell adni a kincskeresésre. Időt. A kincskeresés időbe telik. Idő kell ahhoz, hogy a mélyre ássunk a dolgoknak. A két úrnak való szolgálat felőrli az embernek az idejét. Eltékozolja az ember az idejét. Eszembe jut a reklám, hogy nincs idő a fejfájásra. Pedig lehet, hogy érdemes lenne a fejfájásnál is után nézni, hogy miért jelez az én fejem? Mi a gond? Miért lázad fel? Vagy ideje lenne után gondolni, bibliaórán beszélgettünk erről, hogy a rengeteg szívbetegség arra utal, hogy a szívünk fellázad az ellen a hajsza ellen, amiben él. Nem bírja már tovább a hajszát. ideje lenne mélyre ásni, hogy miért lázad fel a szívünk, miért fáj. Tegnap a csömöri ifjúsági napról, amikor kijöttünk az ifjúsági házból, szemben az utca másik oldalán egy épület, ráírva Turbo Solarium. Minden turbó módon kell végeznünk ma az életben. Felgyorsítva. Akkor nincs idő a mélyre ásni a dolgoknak, pedig ahhoz, hogy meggyógyuljon a szívünk, ahhoz időre van szükség. Nincsen turbó szívműtét. Az igazán komoly dolgokat nem lehet turbósítva elvégezni. A szívműtét az nem 10 perces. Gondoljuk, hogy a lelki szívünknek a műtétje az 10 perces munka lenne? Vagy egy órás műtét, amikor beülünk a templomba? Nem. Oda nagyon sokat kell találkozni az Istennel, nagyon sokat kell találkozni önmagunkkal, be kell engedni a szívünkbe az Úr Jézust. Azt olvassuk a szószék alján, hogy az Isten igéje élő és ható. Úgy folytatódik, hogy élesebb minden kétélű karnál. Az Isten igéje mindig egy műtétet hajt végre a szívünkön. Az első lépés mindig az, hogy kicseréli. Tehát szívátültetést végez. Új szívet kapunk, újjászül. De utána is úgy gondolom, hogy szükség van folyamatosan műtétre. Nagyon sok fájdalmat hordozunk. Szükség van arra, hogy újjá tegyen bennünket az Isten. Szükség van arra, hogy tényleg a menny felé irányuljon a tekintetünk, mert nem az Isten csap be bennünket. A földi kincskereséssel más valaki csap be bennünket. Péceli munkatársam lepett meg a múlt héten, kezembe nyomott egy fénymásolatot a Képmás magazinból, hát ez itt a reklámhelye. Képmás magazinban jelent meg, hogy hogyan jutott hitre Sylvester Stallone. Hát leírja, hogy hogyan ment gajra két házassága, mert a sztárság az ugye még inkább turbósított élet, mint a miénk. És amikor felturbózzuk az életünket, akkor általában Isten, mivel szeret minket és meg akar gyógyítani, lelassít. Stallone-t körülbelül 14-15 évvel ezelőtt lassította le Isten. Mivel már ugye volt két csalódás a háta mögött, ezért már nem akart összeházasodni az élettársával. Viszont született egy kislányuk, betegen. Ez volt a katalizátor. És leírja ebben az interjúban, hogy akkor tudta, hogy mindent oda kell adni a Istennek, mindent rábíz. Az olyan beszéltem, hogy a terhünket Istenre bízni, mert ezek olyan terhek, aminek a hordozására a konditeremben nem tanították meg. Ehhez nincsen fizikai erő, ehhez kevés. És akkor adták át az életüket. Az első útjuk az volt, hogy menjenek és kérjenek Istentől áldást, házasságukra, műtét, hála Istennek 15 éves, egészséges a kislányuk. De azt mondta, rendszeresen szükséges az, hogy az ember templomba járjon, gyülekezetbe menjen. Azt a hasonlatot mondja ő, hogy hát ő egész életében gyúrt, de nem mondhatja azt, habár nagyon sokat tud a fizikai erőnlétről, nem mondhatja azt, hogy nincsen szüksége edzőre. Nyilvánvaló, hogy nekünk is van, a léleknek az edző termében szükségünk van edzőre. Na hát ezt jelenti az, hogy kire bízom az életemet. Két úrnak nem lehet szolgálni. Ki szeretném hangsúlyozni azt, hogy Isten lelassít bennünket a felturbózott életvitelünkből. És hogy ezt tapasztaljuk, akkor ne essünk kétségbe, nem azért lassított le, mert nem szeret minket, hanem azért, mert azt szeretné, hogyha megmenekülnénk, rábíznánk a terheinket, az egész életünket. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, mi sokszor tapasztaltuk már, hogy lelassítottál bennünket. Mi sokszor átéltük már, hogy valami Nagyon-nagyon nehéz dolog történt az életünkben, de úgy gondoltuk, hogy nincs idő megállásra. Urunk, kérünk, könyörülj rajtunk, hogy tudjunk mégis megállni csendben Te előtted. Hiszen Te nem akarod, hogy az a valaki, a gonosz hajszoljon egész életünkben a halálunkig, hanem azt szeretnéd, hogyha megállnánk, beléd kapaszkodnánk, és benned békességre találnánk. Urunk, adj nekünk békességet lelked erejével, adj bűnbocsánatot, add azt a felszabadító érzést, hogy minden, amit elrontottunk, az a múlté, mert Te felvitted a keresztre, meghaltál érte, eltörölted a mi bűneinket, és nekünk új szívet ajándékoztál. Kérünk Téged, hogy végezd el ezt a műtétet a Te élő igéddel a mi életünkben. Amen.